13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A belügyminisztérium javaslata szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A belügyminisztérium közleményében azt írta, a szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően a kormány társadalmi egyeztetése bocsátja a pedagógusok béremeléséhez szükséges részletszabályokat. A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. A 2025-ös béremelésre a kormány 339 milliárd forintot biztosít a céltartalékban, ezen felül a 2024-es béremelés fedezetének bázisba építésére a költségvetés tervezete 323,5 milliárd forintot határoz meg 2025-ben. A költségvetés tervezete már a 2026-os pedagógus bérfejlesztésre is elkülönít 190 milliárd forintot, írja a belügyminisztérium közleménye. Nyitva lesznek a kormányablakok a szombati munkanapokon. A munkanapok áthelyezése miatt a december 7-i és a 14-i szombaton is nyitva lesznek a kormányablakok, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A tárca közleménye szerint december 7-én országszerte egységesen 8 órától 14 óráig fogadják az érkezőket az ügyfélszolgálatok, míg december 14-én 8 és 12 óra között tartanak nyitva. A minisztérium arra kérte az ügyfeleket, hogy ügyintézés előtt tájékozódjanak a kormányhivatalok.hu oldalon az ügyfélszolgálatok nyitvatartásáról. Már több mint 150 ezeren aláírták az agrárpetíciót, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Facebook oldalán. A kamara bejegyzése úgy fogalmaz, a gazdák támogatását Ukrajnának akarják odaadni, a magyar gazdák ezzel nem értenek egyet, és ezt mutatja a fenti petíciós szám is. Közölték megjegyezve, hogy az európai gazdák közös érdeke, hogy az ukrán importnyomás megszűnjön. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is a petíció támogatására szólít fel, csatlakozni az agrárpetíció.hu weboldalon lehet. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkár javaslatára 2025-től a szép kártya sportra és mozgásra költhető alszámlát kap, közölte az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ. Révész Máriusz közölte, az új lehetőségnek kiemelt szerepe lesz az Aktív Magyarország programban, és lehetőséget biztosít a munkaadóknak arra, hogy ösztönözzék az egészségesebb életvitelt a munkavállalóik körében. A közlemény szerint az aktív magyarok zsebbe havi 10 000 forint utalható, a szépkártyák maximális éves keretösszege így 450 ezer forintról 570 ezerre nő. Az államtitkárság a változásról tájékoztatta a szabadidősportban érdekelt eseményszervezők, fitnesstermek, mászótermek képviselőit is, akik örömmel fogadták a bejelentést, fogalmaz a közlemény. Véleményük szerint a változás jelentős, mivel sokan valószínűleg ennek köszönhetően fognak többet költeni sportolásra. Révész Máriusz úgy véli, az új lehetőség sikere attól is függ, hány munkaadó fog élni vele, ezért fontosnak tartja, hogy minél többen értesüljenek róla, tette hozzá az államtitkár. A vállalatok számára a legnagyobb kihívás megtalálni a szakmailag megfelelő munkavállalókat, miközben a jelentkezők bérigényét magasnak tartják, ez derül ki a profession.hu elemzéséből. A kutatás eredménye szerint az országban működő vállalatok több mint felénél, 58%-ánál célzottan foglalkoznak a létszám tervezésével, és 70%-nál egy kialakult, rögzített toborzási és kiválasztási folyamatot követnek. A munkáltatók 57%-a túl magasnak ítéli a munkavállalók által megjelölt fizetési igényeket. A bér mértékéből azonban nem szívesen engednek a munkakeresők, mert számukra ez a legfontosabb az álláskeresés során. Az erre vonatkozó információt keresik elsősorban már a hirdetésekben is. Ennek ellenére a vállalatok 13%-a oszt meg információt a fizetésre vonatkozóan minden álláshirdetésben, további 31%-uk pedig csak alkalmanként bizonyos munkaköröknél, írja a profession.hu.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan borult idő várható, többfelé várható eső, északon havas eső, főként a magasabban fekvő helyeken havazás. Az északi északkeleti szél déliesre fordul, a kisalföldön megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 6 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
A völgyből útra kén, a pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma, pördül és földet ér. Körben dombok karján, lágyan ringató, a lesz, a most, az akkor, minden egyben látható. Soha ilyen kék fölöttünk nem volt még, vízbe hullik, beleszédül fentről az ég.
Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát most éppen így nagyjából az évad közepén beszélgetünk, és ha jól számolom, akkor két bemutató már megvolt, a harmadik premier szinte egybeesik majdnem a mostani beszélgetésünk időpontjával. Az egyébként az ismert regény, illetve film A lovakat lelövik ugye alapján készült színpadi változat, és itt egyébként a Show alcímet kapta, majd természetesen beszélünk erről is, meg a bemutatókról is, de minden esetre az évados füzetben azt olvasom, hogy ez a mostani 2024-2025-ös évad szándékaik szerint a játékosság évada lenne, és hát azt gondolnánk, hogy színház, színjáték, a színész játszik estéről estére, van most mégis ennek a játékosságnak ezen túlmutató vetülete vagy jelentősége így évad címként?
Hát talán az, hogy sokszínűek vagyunk, és sokféle műfajban megmutatkozhatnak színész kollégáink. Az első bemutatónk a Luxemburg grófja volt, amit Szente Vajke állított színpadra, és most volt lehetőség arra, hisz a jogok már szabadokká váltak, hogy hozzányúlhatott egy picit modernebb változatát. Láthatjuk a
modern operett, az egy izgalmas feladat egyébként is.
Igen, de hogy kicsit közelebb hozza a történetet, és azok a tradicionális, kicsit komédia Delárthoz hasonló figurák, azok már nem olyan erőteljesen. Tehát a Bon Vivant az már egy picit lazábban Bon Vivant, a táncos komikus is több színben játszik. De emellett például bemutattuk a flamenkót, Flamenco Vérnászt, Lorca Vérnász című darabját, amihez azért tettük hozzá a flamenco elő nevet vagy címet, hogy érzékeltessük ennek a világnak egyrészt a játékosságát is, és a ritmushoz, a zenéhez, az élet örömhöz való erős ragaszkodást. És a Vérnász maga valószínűleg el is vinne bennünket egy nagyon drámai, nagyon sötét hangulatú világ felé, és ezzel a játékossággal én azt gondolom egy picit rávilágítunk arra, hogy egy drámai műben nagyon sok olyan jó életérzés és hogy is lehet ezt jól megfogalmazni. Tehát az élethez való életkedv, életöröm az ugyanúgy benne van egy drámai előadásban, mint egy vígjátékban. Tehát, hogy ezek az érzések erőteljesen keverednek és keveregnek bennünk. De ugyanez jellemzi a Lovakat lelövik, ugye.
Aminek a
bemutatója most lesz, amihez azért tettük hozzá a Show címet, hisz nagyon sok olyan dolog begyűrűzött hozzánk, ami 50 évvel ezelőtt Amerikában elkezdődött. Például ez a darab kimondottan egy táncversenyről szól, és manapság már a televízió tele van ilyen műsorokkal, tehetségkutatókkal, ahol olyan emberek is színpadra kerülnek, akiknek nem ott a helyük, és hogy milyen kiszolgáltatott helyzetet teremtenek saját maguk számára azért, hogy népszerűek legyenek, hogy egy darabig úgy érezzék, hogy róluk szól az élet, kapnak valamennyi pénzt, amit aztán nagyon hamar elköltenek, és nincsenek fölkészülve azokra a szituációkra, amit egy-egy ilyen élethelyzet teremt.
A további premierek is érdekesnek, izgalmasnak ígérkeznek, hiszen itt lesz majd az ötödik pecsét, vagy például a Mikve, de az évad végén ott van a Shrek musical bemutató, ami nekem azért megakadt a szemem, hiszen ez azért egy nagy vállalkozásnak ígérkezik. Hát nem is tudom, talán azt sejthetjük, hogy a produkció jogdíjai okán is, hát azért ez egy DreamWorks produkció volt, Hollywood, hát ez nem lehet egy olcsó dolog.
Igen, a mi költségvetésükhöz képest ez egy nagyon költséges bemutató lesz. Reméljük, hogy találunk hozzá minél több partnert, és ezt nem csak úgy értem, hogy az előkészületekben sok támogatót találnánk, bár annak is nagyon örülnénk, de reméljük, hogy olyan helyekre tudjuk elvinni ezt az előadást, ezt a darabot, ahol több ezer ember...
Hogy több helyre
is. Igen, és kötöttünk egy megállapodást a Margit-szigeti színházzal, és a bemutatónk augusztus 1-én terveink szerint 2025. augusztus 1-én a Margit-szigeten lesz majd.
Ennek a zenés produkciónak a rendezője egyébként Szente Vajk, ahogy az évad első bemutatóját is ő állította színpadra, a Luxemburg grófját is, és muszáj most itt kitérünk tennünk, hiszen éppen most a napokban jelentették be, hogy januártól önálló zenés teátrumként kezdi meg működését az Erkel Színház, Cseke Péter és Szente Vajk vezetésével. Körvonalazódhat például itt is valamilyen együttműködés, vagy hát esetleg az is felsejlik, hogy konkurenciája lehet a jövendőbeli Erkel Színháza zenés darabokat is játszó fővárosi színházaknak, például így a József Attila Színháznak is? Sőt, hát Szente Vajk ugye rendszeresen dolgozott a József
Igen, Attila Színházban. És nagyon sok darabja fut most is repertoáron, van például a Macskafogó előadásunk. Én azt gondolom nem, hisz mindegyik színháznak megvan a saját karaktere. Azon kívül a méreteink is teljesen másak.
Igen, az Erkel Színház ugye 1500-1600 néző befogadására képes. Igen, a legnagyobb nézőterű fővárosi
így van, és
színház.
A színpada is nagyon nagy, tehát nekünk azért a helyünket, az, hogy hol vagyunk, a színház hol helyezkedik el, milyen adottságokkal rendelkezünk, ezt mind figyelembe kell venni. Úgy, hogy közben mi is szeretnénk azért nagyobb helyeken megfordulni majd ezzel az előadással, a Shrekkel, de ez egy különleges vállalkozás. Megmondom őszintén, amikor a Shrekre készültünk és a Shrekről beszéltünk, akkor nem gondoltuk azt, hogy Szente Vajk majd az Erkel Színház igazgatója lesz, de nem is úgy készült, beszéltem Vajkkal, és nincs most olyan szándéka, hogy a Shrekkel kapcsolatosan mi közös produkciót csináljunk, ő megrendezi természetesen az előadást, de bizonyára ők már kialakítottak egy nagyon erőteljes koncepciót a színházzal kapcsolatosan, és amentén fognak dolgozni.
Most, ha megszámoljuk, akkor azért ugye 7 premierre vállalkozott a József Attila Színház. Lehet ez mondjuk 6+1, mert ugye a Shrek az kázi egy ilyen előbemutatóként, igen, ugye nyáron lesz a premier, ahogy említette majd augusztusban a Margit-szigeten, és hát gondolom, hogy igazán repertoár előadásként majd a következő évadban lesz a József Attila Színházban is, tehát ez most még egy ilyen előbemutató, de akár 6, akár 7 premier, azért ez egy imponáló szám, bemutató szám egy fővárosi színház esetében.
Igen, és azért is imponálom, mert azt gondolom, hogy mi nagyon-nagyon gazdaságosan működtetjük ezt a színházat, nagyon odafigyelünk arra, hogy mindenre jusson pénzünk, de nagyon sok olyan ötlet és gondolat van a gazdálkodásunkban is, ami azt gondolom, hogy ezt a 7 bemutatót igazából jogossá is teszi. Például azt azért el kell mondanom, hogy a Luxemburg grófját, a díszletet, jelmezt mi a Katona József Színháztól, a Kecskeméti Katona József Színháztól, ami most már nemzeti színházi igen, rangon játszik, tőlük vásároltuk meg. Ez egy nagyon, a mi színészeink játsszák a szerepeket, de azt kell mondanom, hogy gazdaságilag így az előállítása.
Tehát így is tudják segíteni egymást színházak.
Igen. És ez a következő időszakban nagyon erőteljesen jelen lesz majd az életünkben, mert több olyan lehetőséget látunk egy-egy ilyenfajta közös működtetésben, amiben a gazdálkodásunk sokkal jobb lehet.
Van egyébként fővárosi színházak között is ilyesfajta együttműködés, vagy egyáltalán párbeszéd az egyes színházak vezetői között? Az jutott eszembe most, hogy azért vendégművészekként felfeltűnnek színészek más színházakból, és most hirtelen az jut az eszembe, hogy volt az Amadeus című darab, amiben a Katona József Színház, a Budapesti Katona József Színháznak az egyik vezető színésze, ifjú színésze Tasnádi Bence játszotta a főszerepet. Tehát van ilyesfajta együttműködés is fővárosi színházak között?
Fővárosi színházakkal igazából ilyenfajta együttműködés van, tehát a mi színházunkban több olyan művész fordult meg, akik nem hozzánk tartoznak, de azért a József Attila Színházban most már több mint 4 éve társulati tagok tagok a színészeink nagy része, és bennük gondolkodunk. Tehát akkor hívunk vendéget, ha úgy érezzük, hogy a társulatból nem tudjuk kiosztani ezeket a szerepeket, de azt gondolom, egy jól irányzott vendéghívás az jót tesz a társulatnak is, hisz egy új lendületet hozhat be, új gondolatokat hozhat be a mi életünkbe, és ez a frissítés, ez mindenképpen fontos. Így érezzük a rendezőkkel kapcsolatosan is. Tehát az utóbbi időben Bagó Bertalan, Lengyel Ferenc, Szente Vajk, a Hargita Iván rendezett a színházunkban több darabot, de ugyanúgy Funtek Frigyes is feltűnt nálunk.
Tehát formálódik most már egy állandó rendezői gárda, ami kötődik a színházhoz.
Így igaz. Ez abból a szempontból is jó, hisz megismerik a társulat tagjait, tudják, hogy hogyan lehet dolgozni a kollégáinkkal, de ennek ellenére azt gondolom, hogy mégis szükséges egy-két új arcot beemelni majd a társulat életébe.
Említette az anyagi forrásokat, azt azért talán érdemes tisztázni, hogy most ugye a támogatás, a központi támogatás, az úgy tudom, hogy ugye a minisztériumból érkezik, de a fővárostól is vannak azért források, mert hát fővárosi fenntartású tulajdonképpen a József Attila Színház.
Igen, az épületünk a fővároshoz tartozik, míg úgymond nem a minisztériumtól kaptuk közvetlen a pénzügyi támogatást, akkor is ez egy állami támogatás volt, csak a fővároson keresztül érkezett hozzánk a támogatás. Most gyakorlatilag ebben az évben kell újra kötni a fővárosi szerződést a minisztériumnak, várjuk ezt, hogy mikor dől el a, úgymond a sorsunk, hogyan alakul a következő évad költségvetése, tehát ez ma még számunkra sem világos, reméljük, hogy figyelembe veszik azokat a változásokat, amik itt a rezsi emeléssel, az inflációval, a minimálbér emeléssel történik, hogy abban kapunk segítséget, hogy ezeket a nehézségeket, vagy ezeket a feladatokat ellássuk, és meg tudjuk oldani.
A központi források mellett egyébként vannak más lehetőségek, egyéb lehetőségek, a pályázati források, piaci szereplők bevonása, egyfajta mecenatúra megvalósítása, van erre lehetőség, vagy van ilyen törekvés?
Pályázati lehetőségünk van, sőt most kaptunk külön pályázatot, több kategóriában lehetett pályázni, és ezt a napokban kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogy ezek a megítélt pénzek most már rendelkezésünkre állnak. Sajnos az a baj, hogy a mecenatúra, mint olyan, és mecenatúráról nem nagyon tudunk beszélni. Nem alakult ki, jobbondva valamikor a két háború
hát
között
kialakult, aztán elveszték,
és azok a cégek, azok a lendő mecénások, akiktől ilyen lehetőséget várhattunk, bennük nem alakult még ki, én azt gondolom, az a gondolat és az elköteleződés, hogy egy színházat támogassanak. Valószínűleg könnyebben támogatnak egy sport egyesületet, könnyebben támogatnak más dolgot, de ez valahogy nem alakult ki. Én azt gondolom, el kell jönni elég sok időnek ahhoz, hogy ezt átérezzék ennek a fontosságát azok a mecénások, akik megtehetik azt, hogy támogassanak egy-egy színházat.
Az előző kulturális miniszter Csák János többször volt vendégünk ugyanebben a műsorban, és beszélt arról több alkalommal is, hogy ő úgy látja, hogy túlzott az állami szerepvállalás a kultúra terén, és nagyobb teret kellene kapniuk a piaci szereplőknek, ennek a sokat emlegetett mecenatúrának, és azt is hozzátette, hogy hát a mindazoknak, akik hát úgymond kultúrát fogyasztanak, hát lehet, hogy mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, és hát talán ez azt feltételezi a színházi mindennapokban, hogy igazgatóknak, színházvezetőknek is hát kopogtatniuk kell ajtókon, lehet, hogy egyre több ajtón kell kopogtatniuk forrásokért, és hát valóban a nézőknek is talán mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, mert hogyha megnézzük a fővárosi színházi jegyárakat, hát akkor az most már olyan inkább 8-10 ezer forint körül alakul a legtöbb helyen.
Ez így van, változtak a jegyárak, de minden változott körülöttünk.
Hát igen, hát minden, volt egy markáns infláció, minden, persze, igen.
Mindennek az ára megnövekedett, sokkal többe kerül egy-egy darab színpadra állítása, díszletgyártása, jelmezek gyártása. Azon kívül a saját költségünk is nagyon-nagyon megnőtt, tehát a színész kollégáinknak is a fizetésére, a bérére oda kell figyelnünk. Tehát sok olyan dolog van, ami örömteli, hogy előre felé megy, hogy nagyobb fizetéssel kellene, hogy rendelkezzenek a dolgozóink, de ezt ebben a pillanatban állami támogatásból és jegybevételből tudjuk megvalósítani, tehát a mecenatúráról most ebben a pillanatban nem tudunk beszélni. Az is kérdés, hogy meddig lehet ezeket a jegyárakat emelni. De nagyon sok olyan tényező van az életünkben, ami megnehezíti a működésünket. Ha csak abba belegondolunk, hisz ezek nyilvános adatok, és KSH adatok, hogy 2010 körül egy 140 körüli számra tehető az a szám, amiben arról beszélhetünk, hogy milyen egy társulatok működtek abban az időben. És abban a 2010-ben a kulturális intézményekben 36 000-40 000 nézőt tudtunk leültetni, annyi széket kellett eladni. Ez a szám 2024-re a társulatok és azoknak a helyeknek a száma, ahol kulturális előadások vannak esténként, ez a szám több mint duplájára nőtt. Tehát 260 körül van az a szám, ahol amikor arról beszélhetünk, hogy valamilyen társulat jött létre, valakik előadást csinálnak, valahol előadások vannak, és a 36 000-40 000 fős hely, az pedig több mint 100 000-re nőtt. Tehát olyan hát mértékben...
Ez egyfelül ugye a sokszínűséget is reprezentálhatja, másrészt viszont ugye, hogy az, a, igen, az a, de... a tortát egyre több felé kellene szeletelni.
Így van, de ebbe benne van egy opera, és ugyanúgy benne van egy vacsora színház, ami azért két szélsőség, de ugyanúgy elviszi a közönséget. Tehát nagyon nehéz lehet, én azt gondolom, a kulturális vezetésnek is azt az arányt megtalálni, hogy ki az, akit támogatni kellene, és ebben valószínű, hogy a szakma nagy része szeretné, hogyha egy komoly útmutatás lenne számunkra, és bocsánat, hogy ezt mondom, de azt gondolom, hogy nem minden egyes társulat, társaság jogosult arra, hogy támogatásban részesüljön.
Ugye, mindez, amit elmondott, annak kapcsán azért az jutott eszembe, hogy voltak éppen akkor egy színház igazgatójának, egy színház vezetőjének, vagy egyáltalán a művészeti vezetésnek egy színház esetében azért komoly fejtörést okoz az, hogy hogyan is állítsa össze a műsortervet, hogy elérje azt a közönséget, és meg tudja tölteni nézőkkel azt a nézőteret úgy, hogy hát egyúttal azért egy minőséget is képviseljen, és azért is hozom ezt szóba, mert hát a színházi köznyelvben ezért szokták úgy emlegetni, hát talán inkább a 60-as, 70-es években is nem mindig pozitív felhanggal a József Attila Színházat, hogy hát úgymond a vidéki színház Pesten. Nyilván ez utalás volt arra, hogy a vidéki színházak hát amolyan népszínházi jelleggel működnek, és pedig a műfaji sokszínűség jegyében, vagyis hogy játszanak az operettől kezdve Csehovig vagy Shakespeareig mindent és sokfélét. Ez továbbra is egyébként a József Attila Színháznak akár vállaltan, felvállaltan a védjegye lehet?
Ez felvállaltan a védjegye a József Attila Színháznak.
Tehát nem kell ezt szégyelni.
Nem kell szégyelni a sokszínűséget, én azt gondolom, nem kell szégyelni.
De hogy akár ezt a népszínházi jelleget sem kell szégyelni.
Az sem, de én azt gondolom, hogy népszínház vagy polgári színház, ezek a jelzők teljes mértékben érvényesek a József Attila Színházra, de a József Attila Színházban régebben is nagyon sok olyan előadást játszottak, ami drámai hangvételű volt, vígjátékok sokaságát játszotta, és megmondom őszintén, hogy a visszatekintve a mi 70 évünkre, azt látom, hogy azok az egyéniségek határozták meg a mi színházunkat, akik a társulatot alkották, hisz fantasztikus komikusaink voltak, Bodrogi Gyula, Horváth Gyula, de vég nélkül lehet sorolni a színészeinket, és az ő másfajta szereplésük és a televízióban elfoglalt helyzetük bizonyára adott egy a vezetésnek is egy feladatot, hogy ezeket a színészeket olyan helyzetbe hozza, amiben jól érzik magukat, olyan darabokat játszanak, amiben a nézők is szeretik őket látni. És ez ugyanúgy megmaradt a mi színházunkra, és én ezt büszkén vállalom, hogy nálunk játszunk egy Lorca Vérnászt, és utána pedig bemutatjuk a Luxemburg grófját. De ez a sokszínűség, én azt gondolom, a színész kollégáinknak is jó, hisz nem egyfajta műfajban mutatkozhatnak meg, vagy gazdagíthatják a repertoárjukat és a színészetüket.
De nem tudom, majd javítson ki, hogyha ez nem így van, de én úgy érzem, hogy mintha talán bátrabb lépéseket is tett volna a József Attila Színház az elmúlt időszakban, hát esetleg vegyez dicséretnek is, mert hogy például fölvállaltak kortárs magyar szerzőket, gondolok itt például az előző évadokból, például a Szibériai csárdásra, a Tasnádi István darabjára, amit azért nagyon sok, hát úgymond fővárosi művészszínház is, vagy egy kisebb térben és egy kis színpadon mert csak fölvállalni. Ez a kortárs magyar szerzők bemutatása egy viszonylag nagyobb nézőtéren, hát az azért kockázatos, és az egy bátor lépésnek minősül.
Több magyar darabot játszunk, és több olyan darabunk van repertoáron, ami kortárs szerzőtől való. De én azt gondolom, Mára is egy kortárs szerző. Igen. Tehát bőven lehet mondani, és tőle is játszunk két előadást, két darabot, a Gyertyák csonkig égnek és a Kalandot, de jelen van Egressy Zoltán Portugália is, ami
volt egy elég sikeres előélete.
Igen, hál' Istennek, de ez is a sok színűséghez tartozik, én azt gondolom, és azzal a gondolkodással, amivel a mai fiatalok léteznek, nekünk kiemelten kell foglalkoznunk. Tehát, hogy őket hogyan tudjuk megszólítani, ez egy fontos feladat, és reméljük, hogy ezek a szerzők, ezek a színpadi szerzők pontosan tudják, hogy mit szeretnének látni a mai fiatalok, bár megmondom őszintén, talán az ő megszólításuk az egyik legnehezebb feladat, de a legnemesebb feladat is, hogy kineveljük a következő időszak színházba járó és színházba szeretni járó közönségét.
Egy kicsit talán beszéljünk személyes indítatásokról, lehet, hogy erről már korábban is szó volt, de azért amikor színházról beszélünk, akkor ez mindig érdekel az ön életútjával kapcsolatosan, hogy vajon mikor lett az teljesen egyértelmű, hogy színházat csinálni és színházat létrehozni, mert hogy egy 150-200 lelket számláló borsodi zsákfaluban nőtt fel, osztatlan iskolában tanulva. Az, hogy színház, azért az nagyon távolinak tűnhetett onnan akkor.
Igen, távoli is volt, de biztos vagyok benne, hogy az ember sorsát nagyon meghatározza, hogy kivel találkozik az életében, és kik azok az emberek, akik meghatározzák bizonyos korszakait, és nekem és az én falumnak hihetetlen szerencséje, hogy egy csodálatos tanárházas pár tanított bennünket nagyon sokáig, hosszú évtizedeken keresztül, Kugrer Rezső és felesége Dórika néni, és Dórika néniben volt valami művészi véna, amit valószínű, hogy sikerült valahogy átrakni rám, vagy megszerettetni ezt a tudatalatt is, ezt a műfajt, ezt a világot. Csoda dolgokat nyitott ki előttünk, és ez biztos, hogy sokat segített az én az én életemben, de az is sokat jelentett, hogy a főiskolán ki volt az osztályfőnököm, Békés András volt az osztályvezető tanár, aki az Operaház főrendezője volt abban az időben, de például a zenés mesterség tanárunk Valló Péter volt. De azok a tanárok, akik nem tanítottak bennünket közvetlenül a főiskolán, tőlük is olyan csodákat tanulhattunk, amit hosszú évtizedeken keresztül tud vinni magával az ember. Egy nagy szerencse az életemben, hogy Rusz Józseffel találkozhattam, és ő szerződtetett a főiskola után Szegedre pár akkor végzett osztálytársammal, színész kollégáimmal együtt. Tehát ezek a találkozások biztos, hogy nagyon sokat jelentenek az ember életében, vagy például az, hogy többször dolgozhattam, és lehettem a közelébe, vitatkozhattam Verebes Istvánnal, vagy Csiszár Imrével. Olyan fantasztikus tehetségű és egyéniségű emberek, akik mély nyomot hagytak az én életemben, és mély nyomot hagynak az életemben, és ez biztos sokat segít abban, hogy ha adott esetben nehéz helyzetet teremt az élet, hogy abban hogyan lehet valahogy eligazodni, vagy adott esetben kihez lehet szólni, kitől lehet tanácsot kérni, vagy beszélgetni egy-egy nehéz helyzetről.
Említette Verebes István nevét, és hát a színházi sors érdekessége, hogy éppen a közelmúltban egy interjúban mesélte, hogy amikor még a főiskola előtt a Miskolci Színházban díszletezőként dolgozott, akkor ugye ott játszott társulati tagként, színészként Verebes István, és éppen őt kérte meg, hogy hallgassa meg, gondolom, azt a vers összeállítást, vagy próza összeállítást, amivel felvételizni akar, és akkor Verebes István azt ajánlotta önnek, vagy azt tanácsolta önnek, hogy inkább kerülj el messzire a színházat, a színpadot és a színház világát, és aztán
kollégák lettünk.
Aztán, és olyannyira kollégák lettek, hogy sokszor hívta rendezni. Hát Verebes István nagyon sok színpadi művet állított színpadra a József Attila Színházban.
Igen, hosszú éveken keresztül dolgoztunk együtt Istvánnal, és nem csak a József Attila Színházban.
Akkor nem volt ebből sértettség, hogy inkább eltanácsolta volna a színészi pályára?
Nem, de én akkor nagyon eltökélt voltam, és nem gondoltam azt, hogy ő ezt, és most sem gondolom, hogy ő sértésként fogalmazta meg ezt a gondolatát. Ő rám nézett, és teljesen igaza volt abban, hogy nekem ezt a pályát nem szabad elkezdenem.
De hogy alkotából adódóan?
Alkotomból, vagy? Igen. Meg az a fajta...
Tehát nem úgy érezte, hogy nem tehetséges, hanem csak, hogy egész egyszerűen az alkata, vagy a személyisége olyan, ami talán nem lenne szerencsés, hogyha találkozna.
Igen, én hoztam vidékről egy olyan naivitást, őszinteséget, amit szerintem ő tudat alatt féltett. Uh-huh. Tehát féltette azt a, mondhatjuk azt, tisztaságot, ami akkor bennem volt, hogy ez olyan sérüléseket okoz az én életemben, amit nehezen tudok kiheverni. Azért sokat elgondolkodom, most akkor vissza tudok térni a Lovakat lelövik, ugye, bemutatónkra, hogy ezekben a valóságsókban, vagy ezekben a vetélkedőkben, amiket most lát az ember, hogy hány olyan ember kerül képernyőre, aki nem alkalmas ennek a tehernek az elviselésére, és nagyon sok tragédia is születik ebből. Tehát ő bizonyára akkor azt látta, hogy én nem vagyok felkészülve arra, hogy intrikákat
kapjak. Inkább lelkileg, vagy a személyiségét.
Tehát, hogy összetörnék ezek alatt, a nehézségek alatt. És megmondom őszintén, teljesen igaza volt, hisz többször kerültem olyan helyzetbe, amikor úgy éreztem, hogy valamilyen segítség kell nekem, és ezt a segítséget...
De azért az évtizedek során megedződött?
Megedződtem, de hogy sokáig az adott erőt, hogy hazamentem, és az otthoni emberek szeretete adott erőt ahhoz, hogy tovább tudjam folytatni. Én erősnek éreztem magam is, és volt egy erős vágy bennem a színház felé, különösen úgy, hogy nagy szerencsének élem meg, és tudom azt, hogy egy évadon keresztül a Miskolci Színház díszletezője lehettem. Hisz teljesen más oldaláról ismertem meg a színházat, és azt gondolom, hogy a mostani igazgatásomban is nagyon sokat segít, hogy tudom tisztelni és tudom értékelni a háttérmunkás kollégáinknak a hozzáállását, a munkáját és a szeretetét.
Tehát akkor gondolom, hogy át tudja érezni azt, amikor a József Attila Színháznak a díszletezői dolgoznak, akik ráadásul egy másik, az épületnek egy másik egységébe kell, hogy a lebontott díszletet átvigyék, ráadásul annak az épületnek az egysége az egy lakóház.
Igen.
Tehát nem egy egyszerű feladat.
Nem egy
feladat.
Kérdés. Igen.
2011 óta vezeti a József Attila Színházat, ez már, ha jól számolom, akkor harmadik igazgatói ciklus. Lehetne, vagy érdemes mérleget vonni erről a 13-14 évről, hogy honnan, hová sikerült eljutni? Mert ugye 2011-ben több helyütt is olvastam, hogy akkor azért a színház egy igen nehéz anyagi helyzetben volt, szinte, hát mondhatni, hogy a bezárás is majdhogy nem napirenden volt, és ha jól emlékszem, nem is igazgatásra, hanem hasznosításra írták ki a pályázatot. Tehát nem bizonytalan volt, hogy egyáltalán lesz-e József Attila Színház.
Igen, sok mindent megéltünk ez alatt a 13 év alatt, de én azt gondolom, hogy talán ciklusokat lehet értékelni, vagy vissza lehet tekinteni. Az első ciklus mindenképpen az volt, hogy stabilizáljuk a József Attila Színház helyzetét, és hála Istennek, hogy nem hasznosításra írták ki a pályázatot, hanem igazgatói pályázatot írtak ki aztán 2011-ben. Megmondom őszintén, a második ciklus volt az, amikor már volt egy nyugodt, kiszámítható életünk, és talán most a harmadik ciklusban van egy, és kaptunk egy olyan lehetőséget, hisz ehhez hozzá tartozik az is, hogy a színész kollégáinkat alkalmazottként tudjuk foglalkoztatni, legalábbis nagy részét.
Ez nem is olyan régóta, nem? Tehát három-négy éve.
És ez,
addig tulajdonképpen ilyen megbízási szerződéssel dolgoztak, nagyon bizonytalanul, és csak akkor volt bevételük, amikor próbáltak, vagy játszottak.
Így igaz.
Tehát úgy gondolom nyáron például.
Nyáron például nem volt keresetük. Ez mindenképpen ad egy nyugalmat számokra, bár azt gondolom, hogy vannak ebben is elmaradásaink, de reméljük, hogy ezeket tudjuk kezelni majd a következő időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy talán visszatérve az előbbi gondolatomhoz, hogy talán ciklusokat lehet értékelni, de nem biztos, hogy van értelme, vagy legalábbis én a folytonosság híve vagyok, azon kívül rengeteg olyan feladatunk van, amit menet közben el kell végezni, tehát én igazából nem értékelni akarom az eddigi munkát, hanem tovább folytatni, és a napi dolgainkat intézni, és ezzel talán jobbá tenni a színházunkat, hisz rengeteg feladatunk van, természetesen a művészi gondjainkon túl több olyan lehetőség van előttünk, például az épületet szeretnénk továbbépíteni, van egy tervünk, ami már elfogadásra került, gyakorlatilag az utolsó fázisához.
Már csak a pénz hiányzik, gondolom.
Már csak a pénz hiányzik, gyakorlatilag minden.
De ez egy komolyabb nagyságrend, nem?
Igen, ez egy 12 milliárd körüli beruházás, sőt beszerzés, hisz a hang- és fénytechnikát is föl kellene újítanunk. Ehhez várjuk, hogy olyan gazdasági lehetőségünk legyen.
Voltak éppen a színház teljes egészében megújulna, mert azért, ha én jól emlékszem, akkor a József Attila Színháznak az épülete, maga az épület, az ugye művelődési háznak épült annak idején, és szokta mondani, hogy ma is hát egy viszonylag jó állapotban lévő művelődési ház a József Attila Színház.
Így igaz, a nézőtérhez és a fogadó részhez nem nyúlnánk, de a színpadi részt mindenképpen modernizálni kellene. Hála Istennek olyan helyen vagyunk, ahol tudunk építkezni az épület határain túl, hisz vannak terek, amit be lehet építeni, magasságában is, tehát fölfelé is tudunk terjeszkedni. Azon kívül csak abba kell belegondolni, hogy ehhez az épülethez 1968-ban nyúltak utoljára. Akkor építették hozzá a hátsó traktust, ahol öltözőket és irodákat alakítottak ki, és azóta azért már elég komoly idő eltelt, és azt gondolom, hogy bőven ráférne egy komoly felújítás vagy továbbépítése a háznak.
Ehhez kellene egyébként költözés, vagy meg lehetne ezeket a munkálatokat úgy valósítani, hogy közben megy az évad?
Hála Istennek úgy terveztük meg az építkezést, 1-3 éven keresztül épülne a házunk, és a költségvetésünket 3 évre elosztva terhelnénk meg ezzel a pénzzel, és úgy is találtuk ki, hogy közben tudunk játszani, hisz nagyon sok minden a falainkon túl épülne, és
hát így hozzáépülne
nagyon sok minden, és az utolsó időszak az, amikor talán a nyári leállásunkat egy picit hosszabb időre kellene kitolnunk, de hangsúlyozom, úgy terveztük meg, hogy a kötelezettségeinket véghez tudjuk vinni.
És az anyagiakra, vagy a pénzügyi fedezetre van azért ígéret, vagy bizakodhatnak?
Bizakodhatunk, minden hivatalos utat végigjártunk, és Hankó Balázs miniszter úr a kormány elé terjeszti a mi kérésünket, és ez egy nagyon fontos lépés. Reméljük, hogy tényleg jutunk egy olyan fázisába a gazdálkodásnak, hogy erre is sor kerülhet.
Ugye beszélgettünk az igazgatásról, és arról, hogy ez most a harmadik ciklus, és ugye ez 2026-ig tart ez a mandátum, tehát vélhetően valamikor jövő év közepén kiírják a pályázatot az igazgatói posztra. Pályázik a negyedik ciklusra?
Hát rengeteg olyan feladat van előttem, amit jó lenne megvalósítani, tehát biztos, hogyha ezekre lehetőségem lesz, akkor én ezt szeretném befejezni, és még érzek magamban elég sok erőt ahhoz, hogy a nehézségeket át tudom vészelni, és tudjuk úgy működtetni a színházat, hogy érdemes legyen a következő ciklusnak is, és elő tudjuk jól készíteni a következő 5 évet is. Tehát biztos, hogy pályázni fogok.
Beszéltünk ugye társulatról és társulatépítésről, vajon az, hogy az igazgató maga is színész, mint ahogy nagyon sok fővárosi színház esetében színész tölti be az igazgatói posztot, de ez segít is a társulatépítésben? Tehát nyilván figyelni kell, hogy hol tartanak a színészek ebben a társulatban, milyen feladat kínálkozna most éppen számukra legjobbnak a pályájukon. Egyáltalán ezt számba kell venni a színház műsortervében, például akár a soron következő évad összeállításánál, és ezt igazgatóként színészi fejjel gondolkozva talán szerencsésebben meg lehet tenni?
Nekem muszáj odafigyelnem, de szerintem mindegyik színész és rendező igazgatónak, hogy milyen mértékben van jelen a
Csak ezt talán színészként közvetlenebbül érzi, nem?
Igen, és én azt gondolom, hogy én arányosan jól osztottam be az én energiámat. Ebben az évben lesz egy bemutatom, jó, már megvolt, hisz a Vérnác című darabban játszom, de nem játszom többet az évadban, legalábbis új bemutatom nem lesz. Nem akarok eluralkodni a társulat életében úgy, hogy mindent én játszak, mert azt egészségtelenül tartom.
Ez egy kényes egyensúly, hogy,
igen, kényes
hogy
egyensúly,
az igazgató mely hány főszerepet vállal.
Igen, de megmondom őszintén, hogy nagyon, nagyon boldog voltam, hogy kaptam szerepet a Vérnázban, és együtt próbálhattam a kollégáimmal, különösen azért, mert egy nagyon szép kihívás volt, én azt gondolom mindannyiunk számára, de együtt lélegezni és együtt lenni ilyen belterjesen a kollégáimmal, azt azért, amikor az igazgatás feladatai vannak előttem, ilyen mértékben nem tudom. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon jó volt, és sokat használt, azt gondolom, nekem is, és a társulatnak is talán, hogy ugyanúgy azt látták, hogy én egy alkalmazott művész vagyok ebben a helyzetben, és nem igazgató.
És akkor ezek szerint nincs is hiányérzete színészi feladatokban, szerepekben, akár úgy, hogy most ebben az évadban csak egy ilyen színészi feladat kínálkozik a számára?
Megmondom őszintén, hogy nincs, mert nem ezzel foglalkozom. Tehát nekem vannak másfajta feladataim, és azt gondolom, hogy ezt az arányt egészségesen jól megtaláltuk, és nekem elsődlegesen az a feladatom, hogy a társulatot hozzam jó helyzetbe.
Na de az azért gondolom, hogy az fontos az ön számára is, hogy este 7 órakor, amikor felgördül a függöny, akkor néha azért ott legyen a színpadon. Mondta is egy interjúban, hogy a színpadi lét az felér egy terápiával.
Így igaz. Így igaz, de hangsúlyozom, én egy társulatnak vagyok a vezetője, és a társulattal kell elsősorban foglalkoznom. Az egyéni dolgaimat bizonyos helyzetben háttérbe kell rakni. Nekem vannak olyan feladataim, amit örömmel is úgy csinálok, ami nekem boldogságot és örömet okoz, és annak is nagyon örülök, sőt annak örülök nagyon, hogyha a társulatunk jó állapotban van, jó paszban van, jó előadásokat csinálunk, és lehet, hogy oda nekem én ehhez az igazgatással és azzal tudok segíteni, hogy azokat a feltételeket biztosítjuk, ami egy jó előadás megszületéséhez szükséges.
Ugye mi civilek, aki így a nézőtérről estéről estére rácsodálkozunk a színpadra, bennünket szerintem nagyon foglalkoztat az, hogy mi is ez az öröm, ami mondjuk ezzel jár, hogy ott lehet a színpadon a színész. És az jutott eszembe, hogy itt a József Attila színházban ment évtizedeken keresztül, még az önigazgatása előtt a Miniszter félrelép című nagy sikerű vígjáték Kern Andrással és Koltai Róberttel a főszerepben. És Kern András jó sok évvel ezelőtt itt volt ebben a műsorban, és mesélte, hogy Koltai Róbert minden este, már a 150. vagy a 200. előadás után is olyan örömmel érkezett meg a színházba, hogy ma újra játszunk, ma újra ezt játszunk, ma újra fölmehetünk a színpadra, és Kern András bevallotta, hogy ő meg nagyon sokszor érezte azt, hogy egyáltalán nem lenne most kedve fölmenni a színpadra, és hát valóban, hogyha azt veszük, akkor a színésznek ugye estéről estére készen kell állni az alakításra, akkor is, ha épp tegnap előtt halt meg az édesapja, ha előző este hagyta el a szerelme, vagy egész egyszerűen csak van egy olyan szürke, vigasztalan hangulatú decemberi nap, mint a mostani, amin beszélgetünk. Ez egy nehéz feladat azért.
Nehéz feladat, de én azt gondolom, hogy itt kezdődik a szakmaiság, és itt kezdődik az a dolog, hogy hogyan készültünk föl a pályára. Tehát ezekkel a nehézségekkel folyamatosan szembesül az ember, és függetlenítenie kell magát ezektől az érzésektől, és egy a fontos, az előadás és a nézők. A néző nem kíváncsi arra, hogy milyen lelkiállapotban érkezem aznap az előadásra.
De ez óhatatlanul néha azért bele-bele kerül?
Én azt gondolom, nem. A színészi
estében, nem?
Nem. Aki igazából ezt a pályát szakmailag jól tudja, ő függetleníteni kell, hogy tudja magát ezektől az érzésektől. Aztán lehet, hogy az előadás után összeesik, és föl kell mosni a padlóról, de az előadás az valami olyan helyzet, olyan állapot, amiben ez nem jöhet elő, a magán jellegű érzések nem érvényesülhetnek, csak a színpadi szentség az a fontos.
Meg lehet azt egyébként fogalmazni, lehet, hogy ez is nagyon civil jellegű kérdés, hogy mitől is jó egy színházi este? Szóval mi az a hatás, ami elérhető egy jól sikerült színházi estével? Mert hát a sánta ember az nem fogja eldobni ettől a botját, a gyomorbetegnek nem múlik el a fekéje. Szóval nagyon, nagyon nehezen igazolható, vagy kikövetkeztethető egy direkt hatás. De hogy mitől lehet jó egy színházi este? Vagy mikor lehet elégedett például a színész egy este után, vagy az igazgató egy este után?
Én azt gondolom, hogy több összetevője van egy ilyen estének, hisz az is fontos, hogy milyen jellegű előadást játszunk. Lelkiekben meg tudunk-e újulni, vagy éppen egy olyan hangulatban érkezünk a színházba, amikor egy vígjátékra van szükségünk, mennyire tudjuk függetleníteni magunkat a napi gondoktól, és azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy a színpadi produkció, amit nézünk, az tudja közvetíteni azt a fantasztikus hatást, amit egy-egy darab kapcsán úgy elvárunk. De én azt is látom, hogy azok az előadások, amikben nagyon sok igazán jó művészi munka rejlik, műfajtól függetlenül olyan hatást tud gyakorolni a nézőre, amikor pont azok a fájdalmak, vagy azok a nehézségek, amikkel beülünk egy előadásra, hogy azok eltűnnek az előadás kapcsán, és valami olyan csoda születhetik meg bennünk nézőkben is, amit a színpadon lévők szeretnének elérni a nézőinkben. De ez a csoda sok esetben megtörténik. Én sokat járok színházba a feleségemmel, sok előadást látok, és örömmel érzem magamon is ezeket a hatásokat. Tehát jó ebben megfürdetni az ember lelkét színészként is, és nézőként is.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, sok álmodozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy. Pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám, szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felül, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours. c'est la vie, je t'aime.